ami talán ma kicsit meglepő az, hogy amikor vizsgáljuk ezeknek a reformátoroknak a műveit, főleg itt Magyarországon, csodálkozhatunk azon, hogy olykor nagyon egyszerű módon, sőt, mondanánk, hogy oly módon magyarázzák a Szentírást, hogyha ma így magyaráznánk, nem tudom, hogy megmozdulna-e ennek hallatán az egyház vagy a gyülekezet. Ha olvassuk ezeket a prédikációkat és ige magyarázatokat például Mélius műveiben, akkor csodálkozunk azon, hogy egyrészt egyszerűen magyarázza, ugyanakkor nagyon sok szimbólumot vesz bele, ugyanakkor a képeket, amiket próbál összeállítani a Szentírás olvasása alapján, ma úgymond egzegetikai és hermeneutikai szempontból kicsit elmozdultak, és már nem tartunk ott, ahol Mélius tartott. Ez talán azért is, mert nagyon sok filológiai adatot tudunk összehozni, szövegkritikai adatokat is ismerünk a Szentírás egyes problémáihoz. És ennek következtében a Szentírás magyarázata ma egy kicsit másképp alakul, mint akkor. És ezért mondtam, hogy talán megmosolyognánk egyes magyarázatokat, hogy milyen módon került kifejtésre egy-egy bibliai rész. Ugyanakkor tudjuk, hogy ezen nem szabad csodálkoznunk, hiszen ez egy teljesen új dolog volt, hogy magyar nyelven és közérthetően kezdték magyarázni a Szentírást. Nem is lehet csodálkozni azon, hogy nem egészen hermeneutikai és nem egészen egzegetikai metódusok segítségével, hanem ezeket a stílusokat még keverve, vagy még jobban fogalmazva, még nem voltak szétválasztva és definiálva úgy, ahogy ma mondjuk egy ilyen akár lingvisztikai, vagy egzegetikai szempontból magyarázzuk a Szentírást. Viszont ami nagyon megkapó ezekben a prédikációkban, hogy rendkívül vonzók, mert mindenütt a Krisztus keresik. Az Isten irgalmát és szeretetét, amely Krisztusban jelent meg. Tehát ezért nagyon csodálkozunk, hogy mindenütt, Mélius, mindenütt, ahol csak tehette, mindenütt próbálja kiemelni a Krisztust. Az ószövetségi képeknél, vagy fejezeteknél, és ugyanúgy az új szövetségben is. És ez ma is nagyon aktuális dolog, hogy a Bibliát ne egy mondjam úgy, hideg könyvként magyarázzuk, mint ami egy csomó filológiai érdekességet ad, vagy vallási szimbólumot tartalmaz, hanem mint olyan könyvet, amely forró a maga nemében, mert az élő Isten igéje szólal meg benne, és az, ha megérinte az embert, akkor az hol éget, hol feltüzesít minket, és segít abban, hogy élő hittel mi is ma engedelmeskedjünk ennek a hívásnak. A mai teológiai vitában olykor fölmerül az a kérdés is, hogy vajon lehet-e ma újra átélni a reformációt, és milyen módon lehetne a reformációt visszahozni, vagy aktualizálni. Természetesen, hogy néha téves képzetek keletkeznek erről is, úgy gondolják, hogy nekünk is úgy kell visszamenni a Bibliához, mint mondjuk a reformáció korában visszanyúltak a Bibliához. Ez így tényleg igaz, hogy a Biblia, és csak is Biblia lehet számunkra az első út és az első inspiráció. Azt viszont tudatosítanunk kell, hogy a reformáció kora óta bizonyos dolgok már megváltoztak. Megváltozott a társadalom, megváltoztak az emberek igényei, megváltoztak akár nyelvi vagy irodalmi követelmények, kritikai metódusok is megváltoztak, és ugyanúgy megváltozott az ember mentalitása is. Mondanám ezt úgy, hogy az Isten igénye ma más fokon van jelen tudatunkban, mint mondjuk abban az időben. Nem tudunk úgy lépni mondjuk egy úgymond új reformáció felé, hogy úgy gondolnánk, hogy mindent nekünk másolni kell a reformációból. Nem attól lesz reformáció az egyházban, hogy mindent pontosan úgy akarjuk csinálni, ahogy a reformátoraink tették, hanem abban kell keresni a reformáció lehetőségeit, hogy mi is ugyanúgy próbáljuk megtalálni azokat a kapcsolódási pontokat a mai életben, mint ahogy ők próbálták azt megtalálni, és kisebb-nagyobb sikerrel ők azt el is végezték. Itt tehát nekünk nagyon pontosan kell definiálnunk a társadalom szerepét az ember életében. A társadalom pozitívumait és hiányosságait, valamint az ember mentalitását is feltárni, hogy milyen igényei vannak, mire reagál, és mire egyszerűen süket, és milyen, mondanám így, hullámhosszon lehet őt elérni, milyen nyelvezetet elfogad, és milyen nyelvezet ellen tiltakozik, és milyen stílusban lehet neki hirdetni az evangéliumot. Ez nem jelenti azt, hogyha kezünkbe vesszük az evangéliumot is, és ész nélkül fogjuk olvasni, és hirdetni, és mondani, hogy ez így magától megoldódik. Bár az evangéliumnak megvan a maga ereje, azt nem kell félteni. De a mi felelősségünk az, hogy az evangéliumot olyan formába tegyük, úgy fogalmazzuk meg, úgy mondjuk el, vagy annyit mondjunk el belőle, amennyi a mai ember füle képes befogadni és megérteni. Hogy az evangélium nem egy inger eszköz legyen, hanem egy olyan segítség, ami ténylegesen lelkileg, akár pszichológiailag is megérinti az embert, és segíti őt, ha kell megfordulni, vagy fölállni, vagy visszább lépni arról az útról, amely mondjuk pusztulásba vezet. Nagy most a feladat azok előtt, akik esetleg Isten lelkétől indítatva keresnek megfelelő formákat, hogy újra élővé tegyék az Istent a mai ember számára. De mindenképpen én óva inteném azokat, akik csak hangoztatásban beszélnek reformációról, és mondják, hogy mindent úgy kell csinálni akkor, mint akkor. Ez így valószínűleg nem fog menni, hanem a konkrét időben konkrét igét és aktuális üzenetet kell mondanunk, és még attól is kell szabadulnunk, hogy ne gondoljuk azt, hogy csak akkor lesz reformáció, és a reformáció akkor reformáció, ha pontosan ugyanazok a változások és hatásfoka lesz elérve, mint amilyen reformáció korában. Mások ma a dimenziók is, és a változások lehetőségei is. Úgyhogy ez összefügg nagyon sok mindennel, hogy ma hogyan lehet megfordítani a mai embert, és Istenhez segíteni őt. És gondolom, hogy elsősorban nekünk, mondjuk a biblikusok nevében beszélek, hogy milyen bibliai üzenetet találunk meg, fejtünk ki és mondunk el ma. Az igaz, hogy ma ugyanúgy kell törekednünk megfelelő biblia fordításra. Ezért készül újra a biblia fordítás, újabb és újabb revízió alá kerül a biblia, hogy megfelelő nyelvezete legyen. Ma ugyanúgy kell keresni a bibliai könyvekben azt a fajta magyarázatot, amely ma aktuális, hogy ne lövöldözünk sötétbe, és ne beszéljünk olyan témákról, és ne adjunk válaszokat olyan kérdésekre, amelyek senkit nem érdekelnek. Tehát az egyháznak kell tudni föltenni a kérdéseket, de olyan kérdéseket, amelyek Bibliából erednek, de a mai embernek a kérdései. És ugyanakkor ugyanúgy úgy irodalmi, mint szószéki küzdelmet kell vívnunk azért, hogy megfogjuk a mai ember szívét és figyelmét azzal, amit hirdetünk. És természetesen, hogy nem tehetjük ezt izoláltan, bekubozva saját látókörünkbe, nem figyelve arra, hogy hogyan él a mai társadalom, és ezt értem nem csak Magyarországra, hanem külföldön, Európában, vagy az egész világon, hogy összhangba kerüljünk egymással. Úgy az egyházban, az egyházakban, valahogy a mai emberrel is. És csak ott, ahol kiépülnek ezek a hidak, és ahol kiépül a bizalom az emberek között, hogy jót akarunk egymással is egymásnak, csak ott van meg a feltétele annak, hogy megnyílnak az emberek, és készek elindulni velünk egy új úton. Nem lehet őket ráncigálni, se sürgetni, se korholni azért, hogy nem úgy mennek, és nem úgy beszélnek, vagy nem arra kérdeznek, ami szerintünk fontos, hanem az egyháznak itt, ha reformációt akar, elsősorban nagyon komoly bibliai munkát kell végezni, önmagát megalázni, és olyan szerepet vállalni, amely ma talán nem olyan feltűnő, de amelynek mégis lehet hitele, sőt, van perspektívája. Ha komolyan vesszük a Szentírást, akkor úgy gondolom, hogy a Szentírás elvezet minket oda, hogy ma is az ige ugyanolyan élő módon szóljon, mint reformáció idején.